Keresztjén testvéreim, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket, énekeljük a 66. Zsoltárnak az első és a második verseit. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. Mint egy hitvallásként hangzik, bizonyságtételként, és talán a 236. dicséretünk, ezt énekeljük végig. A 236. dicséret első verse így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten igéjére figyeljünk, amint megírva találjuk a János szerinti evangélium 6. részében, a 16. verssel kezdődően, a 21. versig így. Este felé lementek tanítványai a tengerhez. Hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak, mint egy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt. Én vagyok, ne féljetek! Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszerűen odaért a partra, ahová tartottak. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Első gondolatunk és szavunk a hálaadásé, hiszen Te vagy a mi megtartó és megőrző Istenünk. Mi mást mondhatnánk, hiszen itt állhatunk előtted, eléd tárhatjuk köszönetmondásunkat, és hozhatjuk szívünknek a kéréseit. Köszönjük, Urunk, hogy eddig megtartottál, és hogy mondhatjuk valóban, mindez ideig megsegített minket az Úr. Köszönjük, hogy Te így gondoskodtál rólunk, még akkor is, ha sokszor természetesnek tűnt a jó szerencse, a dolgok jó irányba fordulása. Tudjuk, hogy minden jó mögött Te vagy, hogy onnan felülről jön minden jó adomány, minden kegyelem és minden irgalom, és hisszük, hogy a tieidről különösen is gondoskodsz. Urunk, jó tudnunk, hogy a tieid vagyunk. Jó tudnunk, hogy úgy jöhetünk most hozzád, hogy nem kell elfordulnunk, nem kell reménytelennek lenni, hanem mi tudjuk, hogy Te fogadsz és meghallgatsz bennünket. Urunk, hálásak vagyunk, amiért keresztül segítettél az életnek sok nehézségén. Köszönjük neked a csodákat, amelyekben részeltettél bennünket, nem az érdemeink szerint, hanem a Te kegyelmedből. Urunk, jöttünk hozzád, mert szükségünk van arra, hogy a Te igéddel tápláld a mi lelkünket, hogy növeld a hitünket, erősítsed az elkötelezettségünket, utat mutass, nyisd meg ne csak a szívünket, hanem hadd foghassuk fel a mi elménkkel is a te csodálatos utaidat. Kérünk, tehát szólj hozzánk kegyelmesen, szent lelked által légy közöttünk, az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg, atyánk. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve a 162. dicséretnek énekeljük a harmadik versét. A 162. dicséret harmadik verse így kezdődik, úgy kívánkozik a mi lelkünk te szent igédhez. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, János evangéliuma 6. részében, a 19. vers 2. felében és a 20. versben így. Megrémültek, de Jézus megszólalt, én vagyok, ne féljetek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, talán gyermekkoromban hallhattam először egy ige hirdetésben azt a gondolatot, hogy ez a ne félj, ne féljetek mondat milyen sokszor benne van a Bibliában. Úgy emlékszem, azt mondta az egykori ige hirdető, hogy 365-ször van benne, hogy minden napra jusson egy. Utána néztem, más források szerint a Károli Bibliában csak 115-ször van benne. És még 14-szer megismétli. Úgy értem ezt a Károli Bibliát, hogy a Károli fordítás szerinti Bibliában ezt az adatot találtam, ennek néztek utána, ezt számolták ki. Hát így csak hetente 2 jut belőle, és még azért a nehezebb napokra még úgy is marad egy kis tartalék. Nem véletlen bizonyára valóban, hogy ilyen sokszor, ilyen sok helyen fordul elő ez a mondat, Isten biztatásaként az Ószövetségben is, érdekes módon még a Jeremiás síralmaiban is előfordul, ami hát nem egy olyan nagyon biztató könyv, ugye a neve is elárulja, hogy itt egy sirató énekről van szó, egy Jeremiádról, ugye magyarosan, és ott is előfordul, hiszen sokszor a Biblia szereplőinek, akik emberek, szükségük van arra, hogy Isten biztassa őket, hogy bátorítsa őket. Úgy tűnik, hogy ilyennek látják a Biblia írói, ilyennek látja Isten az embert, hogy a félelem az jelen van az életünkben, hogy félünk, hogy megijedünk, hogy elbizonytalanodunk, és amikor pedig félünk, akkor szükségünk van Isten biztatására. És ez az ige azt is mondja, hogy ez valóban meg is érkezik, ez a biztatás. El is hangzik, ne félj, ne féljetek. Sokszor, talán a legismertebbek egyike, amikor mennek az asszonyok húsvétkor, és találkoznak ott, illetve hát látják, hogy a sír üres, és az angyal így szólítja meg őket, ne féljetek. Ti ne féljetek, akik a feltámadott Krisztust keresitek, nincs itt, hanem feltámadott. Van tovább is az ige, de végül is, ami számomra nagyon sokat jelentett, hogy Isten ennyire komolyan veszi a mi életünket, komolyan veszi a mi helyzeteinket, ennyire tekintettel van a mindennapjainkra, ahogyan gondolkodunk, ahogyan megéljük a mi dolgainkat. Nem ez a legtöbbet olvasott Jézus a tengeren jár és megérkezik a hajóhoz történet. Megvan írva még a Máté és a Márk evangéliumában is. Ott más dolgok is előkerülnek. Valaki kiszáll, Péter a hajóból, elindul Jézus felé, hogy megnézze valóban, lehet-e a tengeren járni. Emlékszünk, hogy akkor pedig, amikor nem néz Jézusra, hanem a viharra, akkor süllyedni kezd. máshol jobban ki van domborítva, itt is látjuk a viharnak a helyzetét, hogy milyen veszélyes helyzetben vannak a tanítványok, amikor Jézus érkezik. János nagyon röviden és nagyon célra törően írja le ezt a történetet, és én úgy érzem, hogy leginkább akkor csúcsosodik ki a történet, és akkor látjuk a központi üzenetét, amikor Jézus odaír a tanítványokhoz. Tanítványok megrémülnek, és amikor megrémülnek, akkor Jézus megszólal, önmagát ajánlja, én vagyok, ne féljetek, biztatja őket, és látjuk utána, hogy megnyugodnak, sőt, révbe érnek. Hogyha nem csak ennyit látunk, hanem ezt egy kicsit átvitt értelemben is próbáljuk érteni, akkor azt gondolom, hogy nagyon is a saját tapasztalatunkat találjuk benne. Azt a tapasztalatot, amit a hívő ember átélhet, megrémülnek. Megrémülnek a tanítványok, mert olyan dologgal találkoznak, amivel eddig nem. Megrémülnek, mert a helyzetük se egyszerű, hiszen vihar van, a hajó nem halad tovább, már oda kellene érni, tudjuk, hogy szakemberek vezetik a hajót, halászok, ismerik a hajót, a tengert, a szakmát. Ha valaki aggódik ilyenkor, akkor tényleg el lehet kezdeni aggódni, hogyha már ők is aggódnak a helyzetük miatt. És akkor egyszer csak, mint valami látomás, megmagyarázhatatlan módon ott terem Jézus. De úgy, ahogyan eddig még sohasem látták, a vízen járva, a tengeren, a háborgó tengeren járva. És ez a találkozás megijeszti őket, megrémülnek. Hányszor élhetjük mi is át, hogy megrémülünk. Valamitől, amire nem számítottunk, amikor a dolgaink nem úgy alakulnak, ahogyan terveztük, és milyen jó, hogy ilyenkor Isten meg tud szólítani bennünket, Isten igéje, bátorít, én vagyok, ne féljetek. Miért ilyen nagy probléma mindez? Miért gond a félelem az ember számára? Azt gondolom, hogy úgy gondolom, hogy a félelem alapvetően akkor jön elő, amikor a helyzetünk bizonytalanná válik. Amikor az derül ki, hogy nem tartunk mindent a kezünkben. Amikor, amit elterveztünk, nem tudjuk véghez vinni. Valami közbe jön. Akkor, amikor szembesülnünk kell a magunk határaival, gyengeségével, erőtlenségével. Azt úgy emlékszem, hogy kisgyermekként néha féltem, de nagyon gyorsan megnyugtatott, hogyha ott voltak a szüleim. Egy vihar, egy rossz álom, az gyorsan rendezhető volt, amikor oda mehettem a szüleimhez. És kisgyermekként úgy éltem meg, hogy a szüleim minden problémát meg tudnak oldani. Nem volt az a helyzet, amit ne tudtak volna orvosolni. Beteg voltam, meggyógyítottak, orvoshoz vittek, gyógyszert vettek. Ha elestem, szomorú voltam, megvigasztaltak, mindez működött. Nem voltak benne döccenők. Talán kegyelem is volt benne sok, mert azért vannak helyzetek, amiket még a szülők sem tudnak rendezni és megoldani. Aztán szembesülni kellett azzal, hogy hát nekik is vannak határaik. Mégsem az én apukám a legerősebb, lehet, hogy van egy-kettő, aki erősebb. Mégsem mindenben az én szüleim talán a legjobbak, és akkor az ember elkezdi gondolni, hogy ő a jobb. Erősek vagyunk, képesek vagyunk bármit megtenni, képesek vagyunk mindent megoldani. És ez el is tart egy ideig, hogy mi majd másképp, jobban, ügyesebben megmutatjuk. Mi tudjuk, hogy hogy kell ezeket a dolgokat csinálni. És ez egészen addig megy, ez a magabiztosság, amikor egyszer csak szembesülünk azzal, hogy nincs minden a mi birtokunkban. Amikor jön egy váratlan betegség, egy váratlan haláleset, hirtelen valaki elveszíti a munkáját, meginog a biztos hely, tönkre megy a házassága, a kapcsolata, hirtelen megromlik a viszonya testvérével, rokonnal, kiderül, hogy itt nem biztos, hogy minden olyan magától értetődő. Kiderül, hogy bizonytalanná leszünk, és a bizonytalanságnak a következménye mindenképpen a félelem. Hiszen akkor, ha nem tudjuk úgy intézni a dolgainkat, ahogy terveztük, ha nem tudjuk véghez vinni azt, amit terveztünk, akkor meginog körülöttünk a világ. És hát vannak, akik ilyenkor is tovább mennek előre, de azt gondolom mindenkinek az életében előjön ez a pillanat, amikor elvész ez a biztonsági érzet. Mindig csodáltam a nagyon magabiztos embereket, akik tökéletesen tisztában voltak a saját igazságuknak a valóságával, és hogy az biztosan megingathatatlan. Mégis úgy gondolom, hogy minden igazság, minden saját igazság meginog egyszer. Minden magabiztosság elvész egyszer. Mindenkinek találkoznia kell azzal, hogy mi emberek vagyunk, és találkozni kell azzal, hogy Isten Isten, aki hatalmas, aki erős, akivel szemben nem szállhatunk, akinek az akarata mégiscsak meghatározó ebben a világban. Úgyhogy a dolgok nem mindig tőlünk függenek, ez nem azt jelenti, hogy nem kellene akarni valamit vagy cselekedni, de mindenképpen jelenti, hogy felismerjük a határainkat, a gyengeségünket. Felismerjük a kitettségünket, felismerjük azt, hogy mennyire sérülékeny az életünk, bármennyire is gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk, mennyire olyan a helyzet ebben a világban, minden mindig is ilyen volt az ember számára, amely kiszámíthatatlan és bizonytalan. A mi Európánk megszokta a békét. Megszokta a békét, és azt, hogy minden úgy megy, ahogyan mi gondoljuk. És most a világ, lehet, hogy csak nekünk, vagy csak nekem, nagyot változni látszik. Nem csak most, úgy folyamatosan. Hirtelen egy újabb szomszéd országban tör ki polgárháború, terrorista cselekmények zajlanak, tömegek mozognak jobbra-balra, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Aki meg tudja jósolni, hogy mit hoz a holnap, az szerintem túl magabiztos. Nem tudjuk, merre fordul a világ, nem tudjuk, merre fordul a mi országunk sorsa, kiszámíthatatlan mindaz, ami körülvesz bennünket. Kicsit kellemetlen. Nekem is kellemetlen, mert valahogy megszoktuk azt a korszakot, amelyben, ha nem is volt jó az a idő, de legalább valamennyire kiszámítható volt. Valamennyire valamilyen álbiztonságot jelentett. Mit tehetünk ilyenkor? Mit tehetünk ilyenkor, amikor bizonytalanság vesz bennünket körül? Mit tehetünk olyankor, amikor mi már nem tudjuk a biztosat megoldani, nem tudjuk biztosítani a magunk, a szeretteink, az országunk, közösségeinknek a biztonságát, jövőjét? Mit tehetünk ilyenkor? Tanítványok veszélybe kerülnek, és amikor veszélyben vannak, akkor félnek. És azt is tudjuk, hogy a félelem az megakadályozza a cselekvést sokszor. Nehéz úgy cselekedni, hogyha félünk. Nehéz úgy cselekedni, hogyha aggodalmaskodással van tele az életünk. És az aggodalmaskodás biztos, hogy része az emberi gondolkodásnak és az emberi mindennapoknak. Része az aggodalmaskodás, mert az a biztonság, amit leír a történet, a teremtés történet, az már nem a miénk. Nem a miénk az a biztonság, amelyben Isten gondoskodása valóságos jelenlétnek látszott az első emberpár számára. Bizonytalanná vált a világ. És ez a bizonytalanság, ez ott van minden napon, minden tervben és minden elképzelésben. Nem tudjuk, hogy mi a jó, hogyan kell jól dönteni. Nem tudjuk, hogy mi az, ami későbbiekben is jól fog működni. Minden területen bekapcsolódik ez a bizonytalanság az életünkben. Az egyik ilyen, hogy nem merünk házasságot kötni. Bizonytalanok vagyunk. Biztos, hogy ő az igazi? Biztos, hogy vele kell együtt élnem? Biztos, hogy elmerjem kötelezni vele az életemet? Nem merünk gyermekeket vállalni. Jaj, mi lesz? Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Nem tudjuk, mi fog következni. Olyan bizonytalan ez a világ, mint amilyen bizonytalan mindig is volt. Talán nem vettük mindig észre, de ez a bizonytalanság volt az, amely körülvett bennünket. Ez néha erősebb, néha kevésbé vesszük észre, nyilván akkor vesszük jobban észre, hogyha valahol megdöccen a fogaskerék az életünk menetében. Valahol megakad, valahol gondok vannak, akkor jobban látjuk, érezzük ezt a bizonytalanságot. Ha úgymond szalad a szekér, akkor azt hiszük, hogy minden rendben van. A tanítványok nehéz helyzetbe kerülnek, megrémülnek. Ki ne rémülne meg, ki ne aggódna a nehéz helyzetekben, a megoldhatatlan pillanatokban. De Jézus ott van mellettük, nem feledkezik meg róluk. Jézus gondot visel rájuk, odafigyel rájuk. Számomra ez a jézusi gondviselés mindig is csodálatos volt. Amit leír. Az, hogy Jézus még akkor is gondoskodik azokról, akik ott vannak, amikor az élete veszélyben van, amikor úgy tűnik, hogy csak saját magára kellene gondolnia, még akkor is tanítja őket, bátorítja őket, és odafigyel rájuk. Még akkor is segítségükre van. Akkor, amikor ott van a kereszten, akkor engedi, hogy az egyik bűnöző, aki ott van mellette, az megtérjen. És imádkozik azokért, akik gyalázzák őt és oda juttatták. Jézus így szolgál másokért. Így tud másokra figyelni, és így tud ránk is figyelni. A mi gondjainkra, a mi életünknek a kérdéseire komolyan vesz bennünket. Tud és akar ránk figyelni. Komolyan veszi azokat, akik hozzá tartoznak. Mennyire? Annyira, hogy az életét adta értünk. Annyira, hogy feláldozta magát, hogy nekünk örök életünk legyen. Komolyan vette az embernek a helyzetét, amelyben az Isten iránti engedetlenség a bűnű miatt került. Komolyan vette azt, hogy ez egy olyan teher, egy olyan probléma, amit mi nem tudunk megoldani. Komolyan vette azt, hogy kárhozatra jutunk, hogyha meg nem vált bennünket. Komolyan vette, hogy a bűn ellen nem az a jó megoldás, ha visszavágunk, hanem hogyha tudunk megbocsátani. Ő tudott megbocsátani. Isten megbocsátó szeretetét hirdette az élete és az áldozata. Ez a megbocsátó szeretet biztat bennünket arra, hogy mi is merjünk ráfigyelni, és merjük komolyan venni a szavát, és igyekezzünk minél inkább rábízni az életünket. Arra, aki körülvesz minket, arra, aki figyeli a mindennapjainkat, és akinek a számára minden élethelyzetünk fontos. A tanítványoknak is meg kell tanulni, hogy nem csak akkor kell Jézushoz kiáltani, amikor nagy baj van, hanem mindig Jézussal kell járni, mindig rá kell figyelni. De milyen csodálatos dolog, hogy lehet kiáltani. Milyen csodálatos dolog, hogyha úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, és összedőlnek a falak, és az egész világ is összedől, egy kőszikla megmarad, hogy az Úr Jézus ott van nekünk, és mi pedig az övéi lehetünk. És ez az, ami mássá tehet bennünket, másféle perspektívát mutathat nekünk. Érdekes egyébként, hogy ez a, nem csak a ne féljetek rész az, ami úgy felkapja talán a fejét a Biblia olvasó, hanem arra is, hogy én vagyok. János evangéliumában többször előfordul ez az én vagyok mondás, ez az egyik sajátossága, akik ittan tanulnak, azok tudják. Én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az élet kenyere, én vagyok a jó pásztor, a feltámadás és az élet, és így tovább. Ez nem tartozik ebbe az úgynevezett én vagyok mondások csoportba, mégis egy nagy biztatás, ami számunkra, ő jelen van, ő létezik. Ő az, aki ura ennek a világnak, és ajánlja nekünk, hogy ura legyen az életünknek is. A világnak valóban ura, és semmit nem tehet senki ellene, de nekünk felajánlja azt, hogy önként fogadjuk el az ő uralmát az életünk fölött. Valóban Úr, aki parancsol a tengernek, aki tud a fizika törvényei fölé emelkedni, aki tud a tengeren járni, tudja lecsendesíteni a tengert, tud csodákat tenni, reménytelen, lehetetlen helyzeteket is megváltoztatni. Úgy, ahogyan mi azt nem is reméljük. De van, amikor nem változtatja meg. Van, amikor valami egészen más történik. Van, amikor a szívünket változtatja meg. Van, amikor a gondolkodásunkat, a szemléletünket változtatja meg úgy, hogy jobban az övéi legyünk, hogy jobban értsük az ő szavát, és hogy igazán békességre lejjünk nála. A tanítványok odaérnek a partra, ahová tartottak. Odaérnek a partra, és biztonságba kerülnek. Vár bennünket is ez a part Jézusnak az oldalán. Mi az övéi vagyunk, és vele tartunk a túlsó part felé. A túlsó part felé, ahol Isten lesz minden mindenekben, ahol az ő kegyelmében lehetünk igazán, és mindig vele maradunk. De amíg a viharos tengeren jár az életünk, vannak a mindennapjaink, addig sem vagyunk egyedül, addig sem maradunk egyedül, hanem Jézus az, aki figyel ránk, és aki biztat bennünket, én vagyok, ne féljetek. Nem tudom, hogy akik itt vagyunk, kinek mi van most az életében. Nem tudom, hogy van-e ok az aggodalomra, a félelemre. Nem tudom, hogy vannak-e bizonytalanságok, nehézségek, akár a mostani helyzetekkel kapcsolatban, akár a következő napok vagy évek kilátásaival kapcsolatban. Nem tudom, hogy kinek milyen az egészsége, milyen karban vannak az emberi kapcsolatai. Nem tudom, hogy mi bántja, nem mindenkiről tudom. De azt tudom, hogy mindenkinek szól ez az üzenet, Isten örömüzenete, Jézus így szól hozzátok, én vagyok, ne féljetek. És valóban így van, a hit elűzi a félelmet. Szól hozzánk mindannyiunkhoz, hogy merjünk benne bízni igazán és teljes mértékben. Benne bízni nem csak úgy, hogy meg tudja változtatni az életünk nehézségeit és ki tud menteni ebből, hanem benne bízni úgy, hogy vegyük komolyan az ő szavát. És igyekezzünk őt követni ebben a világban. Akarata szerint élni, magunkat alárendelni Isten törvényének és akaratának, hozzá ragaszkodni mindabban, amit tanított nekünk. Küzdeni a bűneink ellen, és az új embert erősíteni a hit által, a bizonyságtétel által, a ragaszkodás által, hogy egyre inkább az övéi lehessünk már ebben a világban is. És én hiszem, hogy ebben nem hagy bennünket magunkra, hanem megerősít és megtart mindannyiunkat. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára a 111. Zsoltárnak énekeljük az 5. és a 6. verseit. A 111. Zsoltár 5. verse így kezdődik, igaz minden ő hagyása. Helyünkön maradva először egyen-egyenként, ami hálaadásunkat, kéréseinket csendes imádságban vigyük az Úr elé. Imádkozzunk. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a te biztató szavaidat. Köszönjük, hogy a tanítványok példája emlékeztet bennünket arra, valóban mindenkivel megtörténik, hogy megrémül, megijed, bizonytalanná válhat körülöttünk minden. Urunk, te tudod, hogy milyen nehezek számunkra ezek az idők, és milyen nehezen viseljük ezt, amikor aggodalmaskodunk, álmatlanságban és félelemben töltjük a napjainkat. Urunk, légy a mi segítségünkre, hogy ilyenkor ne feledkezzünk meg arról, hogy Urunk és Istenünk vagy, akinek fontos mindaz, ami velünk történik. Kérünk, bátorítsad meg a mi szíveinket, hogy tudjunk igent mondani minden hívó szavadra, és tudjuk elfogadni a te kezedből az üdvösséget. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy velünk is ott akarsz lenni, hogy a mi szívünkből is el akarod üzni a félelmet, mellénk akarsz állni minden helyzetünkben. Hálásak vagyunk, hogy most a mi könyörgéseinket is eléd hozhatjuk. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy légy ott, ahol szükség van rád, hallgass meg az imádságainkat. Így imádkozunk a beteg testvérekért, könyörgünk a magányosokért, könyörgünk azokért, akik ezekben a napokban vannak bizonytalanságban, nehézségben, lelki küzdelmekben. Urunk, így imádkozunk a emberi kapcsolatainkért, légy olyan, aki bölcsességet adsz nekünk ebben, és ami segítségünkre tudsz lenni. Kérünk szeretteinkért, mindazokért, akik fontosak számunkra, hogy állj mellénk és segíts meg bennünket. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért, az itteni bizonyságtételekért, a szolgálatunkért, és mindazokért, akik a te igédre figyelnek a te házadban. Kérünk téged, mennyei édes atyánk, formálj bennünket olyan közösséggé, akik az evangéliumot tudják hirdetni ott, ahová rendeltél bennünket. Mennyei édes atyánk, imádkozunk református egyházunk bizonyságtételéért, és keresztény egyházakért, az ökumenikus imahét kezdetén különösen is. Azokért, akik a te nevedet segítségül hívják, Európában és világszerte. Könyörgünk magyar református testvéreinkért, mindenütt a világon, imádkozunk országunkért, nemzetünkért, népünk és egyházunk vezetőiért. Kegyelmeddel tarts meg bennünket, az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan tanultuk Jézustól, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Emlékszünk, Jézus így biztatott bennünket, én vagyok, ne féljetek. A záró éneket énekeljük az áldás és himnusz előtt. A záró énekünk, most kicsit szokatlan módon, nem folyamatosan, 296. dicséret lesz. Az első verset énekeljük először, és aztán a negyedik és az ötödik verseket. Tehát az első, majd pedig a negyedik és az ötödik verseket. Az első vers így kezdődik, szép tündöklő hajnalcsillag. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.